Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Most egy korábbi beszélgetésünk felidézésével a néptánc művészetünket az egész világgal megismertető mester előtt hajtunk fejet. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Éljen Tímár Sándor a Mesti, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a Tisza Tánc Együttes, a Bartók Tánc Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, na meg a Csillagszemű. Aki nélkül nem lennének a komoly karriert maguk mögött tudó tanítványok, alkotók, táncosok, pedagógusok, aki nélkül nem lenne híres, világörökséges táncházmozgalom, és még világhíresebb magyar néptáncoktatás. Éljenek a híres koreográfiák, és éljen a páratlan, arány és stílusérzékű Tímár Sándor, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a mindig tomboló sikerrel az ő csodálatos, titokzatos törvényei szerint színpadra állított autentikus magyar néptánc. Vévát, hajtsunk fejet a Mesti előtt most! Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Névtelen híve méltatta az iménti szavakkal a világhálón vendégemet, a néptánc anyanyelvünket világhírővé tévő mestert, amikor a Kossuth és Magyar Örökségdíjas koreográfus, táncpedagógus a Nemzetművésze lett. E köszöntőnél illőbbet, igazabbat nem mondhatunk ma, Tímár Sándor 90. születésnapján sem, akivel beszélgetésünk még a mainál sokkal jobb egészségi állapotában készült, és akit ma számos barátján, tanítványán, hívén kívül felesége Tímár Böske, 6 gyermeke, 11 unokája és 2 pici dédunokája ünnepel. Kis Krisztina, Tímár a Mesti című a Püski kiadónál, éppen jeles napra megjelenő könyve pedig nem csak neki, hanem nekünk is ajándék. Ez mi volt?
Egy kis ritmus. Ez ugrott ki a véremből most hirtelen. Improvizáltam. Hova csücsülje?
Oda üljön le, velem szembe parancsoljon.
És benne lesz a felvételbe?
Hát szerintem legyen benne, jó. Nem? Van olyan nap, amit tánclépés nélkül tölt el?
Nincs. Mindig.
Melyik a kedvenc tánca? Van ilyen?
Mindegyik tánc kedvencem. Ha most is újat fedezek fel esetleg valahol, valamilyen módon, akkor azt lefilmezem gyorsan, és aztán gyakorolgatom, csinálom.
Meg se kérdezzem egy ilyen életmű után, hogy vajon bánja-e, hogy nem orvos lett?
Hát ezzel orvoslom magamat. Ez gyógyszer. A tánc a legjobb gyógyszer. Összejártam egész Kárpát-medencét, rengeteget filmeztem, és filmről tanulgattam az újabb és újabb táncokat, és ebből nagyon gazdag műsorunk is készült, és nagyon sokat mutattunk a világba is. Legtöbbet Japánba jártunk. Nem csak szerepelni, hanem tanítani is, vagy 800-szor.
Ez biztos, hogy hosszú út vezetett az ugartanyáról Japánba.
2-3 éves voltam. Anyukám papája, nagypapám, szeretett énekelgetni, és én akkor már mocorogtam rá. A leánytestvérek, mert 6-an voltak összesen, ők is énekeltek és táncoltak. Ez tetszett nekem, és aztán volt néha családi ünnepség, bulatság, táncolás, és nagypapám mutogatta a figurákat nekem.
2-3 évesen?
Igen, igen, igen. És miután mások is táncoltak, akkor azt a mást is megtanultam, nem csak a nagyapámét. Sőt, hogyha jött vendég, akkor mondták, hogy kiskölök, még járjálom táncot, és akkor mutattak ki. És anyukám még 6-an voltak testvérek, és mindegyik citerázott, és jó citera zene szólt. És hogyha hát a lakodalomba mentünk, akkor ott volt zenekar, akkor ott én is beugrottam, és elkezdtem járni, táncolni. Ez Szolnok mellett Alcsiszögön volt. Nagyon élveztem, hogy kimentünk az udvarra, ott láttam a gémes kutat, oda vitte apám ki a teheneket és a lovakot itatni, adta nekik a zöld ételeket, füvet, amit kaszált. Voltak malacok is, azt is etette. Segíteni kell, hozd ide a vödröt, hozd ide a söprűt, szóval ilyeneket, mint kisgyerek, segítettem már neki.
Édesanyja?
Ő pedig kavarta a levest.
Azért kérdezem ezt, mert úgy tudom, hogy meghatározó évek voltak az életében azok, amiket ott töltött a tanyán, és nehezen is szokta meg a várost aztán, amikor bekerült Szolnokra a gimnáziumba.
Igen, hát ott már egy kicsit más volt a világ, de azért az volt a szerencse, és az volt a jó, hogy ott is lett táncsoportom, cserkész csapat is elkezdett táncolni velem. Jöttek vendégcserkészek, Debrecenből Béres Andrássék, azok már akkor nagyon híres táncosok voltak, és tanultam azoktól is táncokat. Azután elindultam a falvakba, bekereszkedtem a lakodalomba, akkor láttam, hogy ott mit táncolnak, és állandóan tanultam, gyűjtöttem. A Szolnoki gimnáziumba, a táncsoportba rögtön vezetőnek törtem előre, mert annyira én voltam a gyakorlottam.
Gyűjtött, figyelt, tanult mindent kicsi gyerekkorában?
Persze, persze. A tánc az tulajdonképpen, nagyon sajnálom, hogy a civilizált világban az emberek nem tudják, hogy az milyen fontos dolog. Az egy nagyon fontos beszélt nyelv, idézőjelbe, a tánc.
A néptánc anyanyelv?
Igen, minden népnek megvan a maga anyanyelve a táncba, és gyakorolja, ha nem gyakorolja, az elég nagy baj, mert az sokat nevel a gyerekbe, és gyorsan fejleszti, egészségnek is jó, gondolkodásnak is jó, mert gondolkodik, hogy most melyik figura következik, hogy is kell, mint is kell. Ha mással táncol, vigyázni kell, hogy bele ne rúgjon.
De azt mondja meg, ha ennyire a tánc volt az élete apró gyerekkorától, akkor miért akart az orvosi egyetemre felvételizni?
Nem is tudtam, hogy tud erről, mert láttam az orvosbácsikat tevékenykedni, az tetszett nekem, de azért nem lett semmi szomorúságom, hogy a tánc mellett kötöttem ki, és maradtam.
De azért fájt a szíve, nem, hogy a színművészetén koreográfia szakra nem vették föl?
Igen, igen. Hát, mert apám kulák volt, ez volt a baj. Annak számított, akkor még ez nagyon fontos dolog volt, szomorú voltam. Viszont pótoltam az iskolai tánccsoporttán, és elkezdtem csinálni a koreográfiákat, fesztiválokon, díjakat nyertünk. Már akkor is a szomszéd országokba, külföldre is lehetett menni, nagyon messzire, nem? Aztán telt az idő, az egyik alkalommal Angliába szerepeltünk egy fesztiválon, mikor vége lett, utána volt egy fogadás, és oda jön egy japán úr. Úgy hívták, hogy Yutaka Harada. Ő a Fukuokai TV igazgatója volt, és a Japán Táncszövetség elnöke. És mondja, Böske tolmácsolt.
A felesége?
Hogy, igen, hogy kimennék-e Japánba a testvérnéphez magyar táncot tanítani. Igen, hamarosan jött egy meghívó levél, és akkor Böskével kimentünk, és elkezdtük tanítani a japánokat.
Azóta
több mint 80-szor, rengeteg tanítványunk lett.
Ők ennyire testvérnépnek tartanak bennünket?
Igen, 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 nagyon. Tehát mi is Ázsiából jöttünk el, és akkor biztosan ott lehetett ez a kapcsolat, de hát arra már nem emlékezhetem, mert még akkor nem értem, hogy hogy is volt. De biztos, hogy így volt, hogy az ázsiai néphez tartoztunk mi is.
De arra viszont emlékszik, hogy ez már, vagy még a Bartók Néptánc Együttes idejében volt, amiben ugye 25 évig tevékenykedett?
Igen, ott kezdtem. Kodály Zoltán neve már más együttesnél foglalt volt, és én úgy döntöttem, hogy az én csoportom neve Bartók Béla lesz, mert olyan szépen foglalkozott a magyar muzsikával, és ebben a szellemben nevelkedett ez az együttes, és világhírű is lett, hála Istennek.
58-ban alapította ezt az együttes, igen, meglehetősen, igen, igen, vérzivataros időkben. De azt hiszem, hogy a maga életét mindig a tánc töltötte be és ki oly mértékben, hogy a világ zajai, konfliktusai, bánatai nem nagyon juthattak oda be.
Oda nem. A Bartók együttes nagyon jó közösség lett. Hivatalos helyek is elismerték ezt, és hívták az együttest szerepelni. A legkisebbek olyan 2-3 évesek voltak még mindig, és ahogy növekedtek, egyre jobban megtanulták a táncokat, és nagyon örült a vendégek, amikor ilyen kicsi, apró legényeket, leányokat láttak táncolni. A lelki világuk sugárzott belőlük.
Az bizony, a lényeg.
Bizony, bizony.
Bartók Román Táncok című műve ezt az időszakot idézi. Az is a Timár módszernek a lelke lényege, hogy már egész kicsi korban kell elkezdeni?
Hát. Hát mikor kezdjük beszélni? 20 éves korunkban? Nem. Kicsi korunkban tanuljuk meg az anyanyelvet, a szülőföld nyelvét, és azután hozzá tanuljuk a többi más nyelvet is. Ez történik a tánc esetében.
Mikor tudatosodott önben, hogy egy egészen új módszert dolgozott ki, amit aztán papírra is vetett, és ami aztán a táncházmozgalom megújítója, elindítója is lett?
Hát ez azért volt nagyon fontos, mert nagyon szerettem a táncot, és nagyon megnyugtatott, amikor megtanítottam valamit, ahogy az egész testükkel, arcukkal, agyukkal részt vettek ebbe a dologba. Fiúk, lányok összehangolódtak egymással, vagy fiúcsapat, vagy leánycsapat, mert a karikázót a lányok azok maguk körébe táncolták, a fiú legények egyesével virtózkodtak, mutogatták, hogy ők mit találtak ki, és mit tudnak, mert amit tanítottam, azt aztán ők maguk is tovább variálgatták. Ezekben a dolgokban jó barátom volt és segítőm Martin György, akivel a SZOTT együttesben együtt is táncoltunk. Vele sokszor együtt mentünk el gyűjteni. Először a Galgavidékre jártunk, tehát Budapest környékére, aztán egyre távolabb, egyre messzebb. Sajnos Erdélyben nem jutottam ki, mert még nekem nem volt útlevelem, mert apám kulák volt és nem adtak útlevelet. De Martin György kiment, meg jött ide sok erdélyi ember. Emlékszem rá egyszer, hogy a Dózsa György téren láttam, hogy széki ruhában házas pár ballagott, és mondtam, hogy jöjjenek már el, mutatok egy táncegyüttest, és mutassák meg, hogy hogy táncolták a széki táncot. Eljöttek oda, elkezdtek táncolni, és utána megszólalt a zenekarunk, és akkor mi is táncoltuk, és meglepődtek a székiek, hogy mi is tudjuk az övéket. Hát mondtuk, mert már sok más vendég járt itt, meg félbelül is láttuk. Táncgyűjtésekkor nem csak a figurákat kell ellesni, hanem meghallgatni, hogy hogyan beszélnek az emberek egymással, hogyan énekelnek, mit énekeltek, ha egymással beszélnek, mit tárgyalnak, és hogyan viszonyulnak, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, mert a tánc az nagyon segíti a közösség kialakulását. Én úgy látom, hogy a faluból kezd eltűnni a tánc, és a városba kezd föléledni, és megmentik azt, ami a faluban megszületett. Hála Istennek nagyon-nagyon sok érték van, és nagyon sok táncegyüttes, és egyre jobban szaporodik, és az óvodásoknál is tanítják, úgyhogy időben a vérükbe kerül a hagyomány, és ez nagyon nagy dolog.
Igazából a néptánc anyanyelv valami olyasmi, mint az anyanyelv és az idegen nyelv tanulás viszonya?
Hát ez nagyon sok mindenben hasonlít egymásra, mert a beszélt anyanyelv is szavakból áll, a tánc és figurákból áll, és azokat kell tudni, hogy mi mihez kapcsolható a táncnál is. Na, ez nagyon fontos, mert nem össze-vissza lehet táncolni. Ennek is megvan falvanként, tájanként a szabály, hogy hogyan kell egymáshoz kapcsolni ezeket a figurákat. És hát először a kicsi gyerekek is egy-egy tánclépést megtanulnak, azután megtanulják az összekapcsolást, aztán megtanulják azt, hogy hogyan táncolnak egymásra, akár két fickó egymásra szembe, vagy elkapja a kislányt és pörgeti, forgatja. Szóval ez nagyon jó plusz beszéd nyelv, mert ezzel nagyon sok kapcsolat alakulhat és formálódhat ki, mégpedig nagyon pontosan és nagyon jól a tánccal. Közben van dal is hozzá, azt is énekelik, leány, fiú, vagy két fiú, jó barát, vagy a leányok körbálnak és karikáznak, és a fiúk kívülről bábulják őket, hogy melyik a legügyesebb, és akkor azt kapja el, aztán páros táncba is táncol vele, akkor ezzel fölépül egy idősebb társadalom, és ebből egy ország is épülhet föl.
Ez a célja?
Hát igen, mert minden vidéknek és országnak megvan a maga táncnyelve. A nyugat-európai egészen más, mint a miénk, mert mi Ázsiából hoztuk az alapelveket és a gyökereket. Nagyon mást. Hát a nyugat-európai polka, porka, valcer, aztán ott már egészen másképp táncolták, más volt a szokás, más figurák, a viselet is esetleg más volt, de az emberek azért hasonlóak voltak a szomszéd faluihoz, rendes emberek voltak, és a táncnyelvvel beszélgettek egymással.
Szóvidéki táncokkal érzékeltessük most mindezt. tükrözi a nép lelket, a nemzet karakterét?
Igen.
Akkor a magyar milyen ember a tánca alapján?
Sokoldalú, gazdag lelki világú, okos ember.
És ezt kell megtudnia a világnak?
Igen, egyre többen vagyunk, mert mi a módszert kezdjük terjeszteni, és az a világ minden táján elterjedt. Ez nagyon érdekes. De ez nem azt jelenti, hogy az ő saját maga táncát nem kellett, hogy táncolja, dehogy nem. Azt is, hanem pluszba megtanulja, mint ahogy a beszélt magyar anyanyelvünk mellé angolt vagy franciát megtanulunk. Hát ugyanez történik a tánc esetében is, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, és ezzel az ember és tájak kapcsolata, vagy hazák, tehát országok kapcsolata alakul, formálódik. Azt a táncot, amit mi táncolunk, csinálunk, nagyon sok helyen ismerik a világ minden táján szinte. Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem tudja?
Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem tudja használni?
Emberileg ez nagyon-nagyon sokat nevel rajtunk. A táncolás, a két barát együtt táncol, próbálják egymást túl teljesíteni táncfigurákkal, vagy táncolunk a lányjal, összekapaszkodunk, először messze vagyunk egymástól, csak a kezet fogjuk, aztán közelebb húzzuk, átöleljük, és úgy pörgetjük, szédítjük a nőt. És akkor alakul a barátság.
Sok nőt szédített életében?
Nagyon. Már csak táncos módra értem, nem másra.
Hát igen, egyébként hűséges Timár Böskéhez már nem is tudom hány évtizedet.
Igen, igen. Szép családunk van, 5 fiú és egy leány, de mindegyik nagyon jó táncol, és tanítják a táncot, akármilyen más mesterségük is van, ezt még pluszba használják, és segítenek nekünk is, meg akik táncolni akarnak, azoknak is. Jaj, és ennek a módszer ennek az egészét le is írtam már.
Ez a néptánc nyelve könyv, aminek a borítóján az egyik kis Tímár fiúcska ropja éppen.
Igen, kanásztáncot.
Bőgatyában, bottal a kezében.
Igen, és a táncköltészet című könyv az, hogy hogyan kell a megtanult táncot kompozícióba építeni, költeni. Hát abban ez a módszer leírva, az óvodásoktól a hivatásos táncosokig, ez mindenkire vonatkozhat, és ez tankönyvek az is. Amikor táncolnak a táncosok, akkor szabadon rögtönözve, úgy mondjuk, hogy improvizálják a táncot. Viszont ha ezzel föl kell menni a színpadra, a nagy közönség elé, akkor azt egy jó formába kell önteni. Nem össze-vissza kuszáltan kell táncolni, hanem szabályos rendben, és nagyon fontos a tánc közben a tánc folyamatok egésze, tehát vagy melyik lépés mihez kapcsolódik. A másik, hogy térben hogy van elhelyezve, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne ütközz össze a másikkal, hanem kergítek egymást, vagy távolodtok, és külön-külön mindenki önálló figurát táncol, és ez egy nagyon szép látvány a közösség számára. A teret komponálni kell, mint ahogy a festmény is komponálva van, meg a költészet is komponálva van, ugyanúgy a táncot is komponálni kell. Azért mondjuk táncköltészetnek.
A Tímár Akadémia, hogy mindez ne csak az általános és középiskolákban.
És nemzetközi, ha kell, tolmácsolunk, de ha nem sikerül valamilyen nyelven beszélni, akkor mutogatjuk a lábbal, hogy mit kell csinálni.
Nagyon előre szaladtunk az időben, mert a Bartók Tánc Együttes után még azért elég sok minden történt.
A Bartók Együttesem ez nagyon fontos volt, viszont Rábai Miklós, mikor az Államegyüttes vezetője meghalt, akkor mivel a Bartók Együttessel nagyon nagy sikereket értünk el, rögtön fölkértek, hogy vezessem az Állami Népegyüttest.
Akkor már mesternek, mesternek hívták, Timár Sándor?
Igen, igen. 14 évig voltam ott. Mikor ott befejeztem a próbát, akkor mentem tovább egy másik csoporthoz, kultúrházba. Ott szólt a zene, akkor elkezdtem tanítani. Párhuzamosan megvolt az a kettő egymás mellett.
A néptánc és a balett is egy tőről fakad?
Úgy kerültem a balettintézetbe, hogy látták, hogy hogyan táncolok, meg látták a Bartók Együttest is, és az igazgatóság azt mondta, hogy elvállalnám, mert ott a balett mellett volt néptánc tagozat is, hogy azt tanítom. Elvállaltam is. 3 osztályt neveltem ki, és a mai hivatásos táncegyütteseknek a vezetői mint azok lettek, akiket én tanítottam, azok szereztek meg olyan táncos műveltséget és koreográfia készséget. 4 hívátásos és együttesünk van most is, és ezek nincs az a módszer, amit én kialakítottam, azt használják a volt tanítványai. Ez olyan, mint a kis bokor kinő, vagy egy fácskok megnő, és nagy lombjai lesznek, és erdőcske lesz, hát ugyanúgy alakult a tánc tovább terjesztése is, éltetve Magyarországon is, és a távolabbi világrészeken is. Amikor nyugdíjba kellett mennem, akkor Böskével úgy döntöttünk, hogy azért mégis csináljunk is gyerekcsoportot. Ezt azért is kellett, mert az állami egyetemben, amikor dolgoztunk, sok szülővel eljöttek a gyerekek oda, és ott nézték, hogy a papa, mama mit táncol, és ők is ott próbálgatták, és ez nagyon megtetszett nekünk, és tanítgattuk őket is. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ebből a sok gyerekből, aki már így is elkezdte tanulni, ide hívjuk, tanítjuk őket táncolni, és ez lett a csillagszemű táncegyüttes, mert a táncörömtől csillogott a szemük.
Tudja, meglepett engem, mikor lapozgattam ebben a Néptánc nyelven című könyvben, hogy olyan mindenre kiterjedően írta le a gyerekekkel való foglalkozás menetét, hogy még arra is figyelmet fordított, hogyha vége van a foglalkozásnak, akkor zenére kell fegyelmezetten kivonulni, hogy a tanár a közlendőit mikor mondja el, hogy mikor legyen játék és a gyerekek szíve szerint való tánc. Ezek mind fontos részei a tanításnak?
Kötelező részei, nem fontos, kötelező, mert ha nem csináljuk, akkor a közösség széthullik. Ez a közösséget összehangolja, és az összehangolt közösség pedig szép művészetet tud éltetni és gyarapítani. Mert a táncnak ez is a dolga, hogy kapcsolatot találjon két ember, vagy két ember közösség. Az nekem olyan jó esőérzés, hogyha harmonikusan együtt lévő embereket láthatok, akár beszélgetni, akár együtt étkezni, akár együtt táncolni és mulatni.
Lapozgatom itt a Csillagszemek 20 éves fennállására készült jubileumi emlékkönyvet. A modern öltözék és a szép hagyományos viselet olyan jól megfér egymással. Megváltoznak ezek a gyerekek, ha ezt a ruhát veszik föl?
Muszáj, mert nem lehet görnyedni benne, hanem kihúzza magát, a legények különösen vigyáznak erre, kalap lenessen a fejéről, a lányok mosolyognak, szépen fonják a hajukat, nagyon jó az összkép, nagyon szeretik a viseletet és élvezik. Megnézik a tükörbe magukat, hogy néznek ki abban a ruhában, és azt mondják, húha, ez nagyon szép.
Mit szeret jobban, táncolni, vagy pedig oktatni a táncot?
Mind a kettőt. A kettő nagyon szorosan összetartozik, mert ebből nem lett volna ilyen világhírű terjedés, hogyha én ezt nem vállaltam volna, meg a feleségem is, meg a gyerekeim is, meg a tanítványaink is.
Milyen érdekes, hogy a Kodály módszer szinte népszerűbb külföldön, mint Magyarországon, illetőleg most kell talán újra tanulnunk. Viszont a Timár módszer sokkal szerencsésebb, hiszen hát, itthon igen. is népszerű, és ugyanakkor külföldön is egyre bővülő tábora van.
Így van. Tulajdonképpen a világ minden táján tudnak erről.
Új-Zélandon, Brazíliában is.
És minden nép ennek a példája nyomán a magáét is ápolja. Fontos, hogy mindegyik a magáét jól tudja, és azzal tud kapcsolatot teremteni a szűkebb közösségbe, a távolabbi közösséggel is. Mert a magyarok hajlamosak arra, hogy más népekkel kapcsolatokat tartsanak, és ez nagyon nagy dolog. Volt Csillagszeműben egy ilyen családi összejövetel, zenekar muzsikált, táncoltak a gyerekek, éppen kalotaszegi tánc zene szólt, és hallom, hogy mögöttem remekül ropog valaki, figurázik, hátra nézek, hát ott van egy fiatal ember, és járta a kalotaszegi regényest, és kiderült, hogy az egy ausztrál fiú volt. Kérdezem, hogy kitől tanultad? Nem tetszik emlékezni, anyukámat tanította, Dunántúlon volt egy tanfolyam Magyarországon, és ő hozta ki, és azóta én is táncolom, és nagyon sok magyar társamnak is megtanítottam, de olyannak is, aki nem magyar. Az biztos fontos és jó, hogyha érkezik egy külföldi, és éppen táncház van, akkor kicsit körülnéznek, a fiúk kinéznek egy jó leánykát, akkor elkapják, táncolnak vele, mert már ők is tudják a magyar táncot, és ezzel a táncnyelvvel beszélgetnek egymással.
Hogyan születnek az új koreográfiák?
Hanyat fekszek az ágyra, és elkezdek gondolkodni. Dallamok forognak a fülembe, és a mozdulatokat elképzelem hozzá, és amikor fölállok, akkor magam is gyakorlom először, és aztán, amikor jön a próbán a találkozás, akár gyerekekkel, akár felnőttekkel, akkor elkezdem ugyanazt átadni nekik.
Melyik a legkedvesebb koreográfiája?
Egyik legkedvesebb a Fehér Lilium szál, az legelső koreográfiám, amit csináltam még szinte gyerekkoromban. Az egy gyerekjátékra épülő, fésülködő, mosakodó, egymást pörgető kis játékocska volt ez a gyerekeknél, amit én láttam, és akkor ebből csináltam egy koreográfiát, és a mai napig is szerepel a műsorainkban.
tudná képzelni máshol is az életét?
Egy rövid időre. Nagyon sokszor kellett itt-ott lenni egy-egy országba, és nagyon élveztem a közösséget is, de a tájat is, amit én ott láthattam. Mindenhol a természetben is gyönyörködni lehet, az is a mi fölágunk, de a legfontosabb nekem a szülőföldön. Élni itt akarok, és temetőbe itt menjek.
Ó, hát még addig rengeteg dolga van szerintem.
Igen, csinálom is.
Mindig ilyen mosolygós volt világ életében?
Azt hiszem, igen. Meg kellene kérdezni a régebbi embereket, hogy hogy látott engemet. Biztosan a fényképek így igazolják ezt. Nagyon szeretem a tanítványokat, és jó kapcsolat alakul ki. Ha valakinek valami problémája van, mert kritizáltam a táncát, akkor előbb-utóbb rájön, hogy tényleg igaza volt a mestinek, és akkor megtanulja, megcsinálja rendesen, és akkor ő is nagyon boldog.
Mire a legbüszkébb?
Arra, hogy ez, amit mi csinálunk, az a világ minden táján ismerős már, tudnak róla, és ezt a példát követik, tisztelik a magyarokat. És ezt értettem föl, és a mai napig is ezt folytatom. Ezt nagyon fontosnak tartom. Egy nagyon fontos ősi kultúrát ápolunk ezzel. Olyan aranyosak a kicsi gyerekek, amikor ellesik, hogy hogy kell figurázni, és táncolnak, és a kis közösség összehangolódik, együtt van, együtt mosolyog, együtt dübörög, és a közönség, ha táncolnak a színpadon, akkor óriási tapssal fogadja.
Mindig ez értette? A közönség, a közösség, vagy a taps?
Hát ez szerintem egy nagy virágcsokor, amit én tartok a kezembe, és mindegyiket táplálom és ápolom.
Fantasztikus derűvel, optimizmussal, mosolyogva fordul a világ dolgaihoz.
Ezt nem lehetett kikerülni akkor, amikor elkezdtünk táncot, nem lehetett mogorva arccal táncot tanítani, hanem vidáman, mosolyogva, kislegényre, kisleányra, vagy nagyobbakra is ezt átvették, és el is vártam tőlük, hogy ne szomorkodjál már, amikor táncolsz, nézz rá a társadra, és mosoljatok egy másra.
Mondja, mi ad erőt magának, hogy nap mint nap csinálja mindezt?
A lelkem adja, a lélekből fakad ez ki, meg hát az agyból is, mert hozzá kell gondolkodni, hogy na most mit csináljunk, hogy is csináljuk. A táncköltészet is nagyon sokat gyarapította a lelkemet, amit le is írtam, ami azt jelenti, hogy így ezen keresztül át tudjak adni a világnak ezt, és reméljük, hogy ez jobb összhangot teremt a világ népei között. Mert más népek táncait is koreografálom, tanítom a táncosoknak, és ettől a lelkük gazdagodik, a szemek csillogósabb lesznek, csillagszeműek lesznek.
Magáé is csillog mindig.
Adja jó Isten.
A jó Istennel milyen viszonyban van?
Nagyon jó. Titokban mondom.
Hogy meg ne hallja.
De a jó Isten lát engem minden vasárnap a templomba. Mert minden vasárnap megyek a templomba is, elimádkozom.
Tehát azért a jó Isten is fogta a kezét ezen az úton?
Igen, 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 igen. Úgy érzem.
Akkor fogja, még sokáig szükségünk van rá.
Adja Isten, hogy így legyen.
Annyi díjat kapott már életében, ön is és a csillagszeműek is, Kossuth díjat, Magyar Örökség díjat, Prima Primissima díjat, érdemes művész kitüntetést. A nemzetművészet cím az más?
Hát arra is büszke vagyok, mert hogy ne lennék büszke. Sok elismerést kaptam, és ennek én nagyon örülök. Nem elemezgetem magamnak, hanem inkább dobog a szívem, és cselekszek.
Nagy gyerekei, sok-sok unoka is.
Az egész család összejön, többször is van összejövetel, de a karácsony szokott a legnagyobb létszámú lenni családi szempontból, és ennek én nagyon örülök, mert az egész kicsiket is látom.
Szoktak táncolni?
Igen, igen. Amit ők tudnak, totyognak, totyognak, tapsolnak. Ha esetleg kell egy-egy figurát mutatunk nekik.
Sokat ült már, nem akar búcsúzol megint valamit improvizálni?
Hát, hogyha kell.
Nem kell, de lehet.
Na, majd legközelebb tessenek eljönni a műsorunkra, és ott meg lehet látni, hogy hogyan táncolnak. Sugárzik belőlük a lélek, és megdobogtatja a közönség szívét. Sokszor van úgy, hogy szülőket is kell tanítani, hogy ők is tudjanak egymással ezzel az új táncnyelvvel ismerkedni, és ez nagyon nagy dolog.
Szóval nem táncol? Kicsit itt.
Jaj, elfüldögettem. Improvizáltam. Hát persze.
Mikor milyen kedve van, olyat rop?
Így van. Azt érzem belülről, hogy jön előre az erejnyel keresztül.
És most milyen kedve van?
Jó.
Mindig jó?
Nem mindig, mert van, amikor valami rossz dolgot látok, akkor szomorú vagyok egy kicsit. De aztán a tánc megvigasztal. Thank you.
Széki Csárdással köszöntjük 90. születésnapján vendégemet, a Kossuth és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógust, a nemzetművészét, Timár Sándort, avagy ahogyan a róla szóló könyv címe mondja, Timárta Mestit. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Magsai Helga hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
A 96. életévében elhunyt Mesti, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, Témár Sándor életműve előtt tisztelegtünk az iménti beszélgetéssel.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Rádió Színház.
Ismeretlen földön. Telekis Jámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.
március vége felé egyesült a két csoport. Száraz cseppén át vezetett az útjuk a Kilimandzsáró felé. Az emberek majd elepettek a szomjúságtól, Steleki és Hőnel vadászsákmánya volt csupán a kenyerük. Teleki eréje, az emberekkel való törődése mégis egybekovácsolta a karavánt. Március 26-án végre megpillantották a csodálatos hegység a Kilimandzsáró hóval borított kettős csúcsát. Akkor fokozott erővel igyekeztek előre. Itt, a Kilimandzsáró lábánál sűrű erdőben rejtődzik Taveta. A napégette sztyeppék után ez földi paradicsom volt. Több hétig táboroztak hát itt.
Úgy üdvözölnek itt bennünket, mint rég nem látott kedves barátokat. Igen.
Most ez a legfontosabb karavánállomás, és egy-egy karaván érkezését ünnep. Sokszor megfordultam én Tavetában. Hirtelennyiben nem is tudnám megmondani hányszor.
Érdekes, a kunyhók szétszórtan az őserdőben, mint a madárfészkök.
De a kukorica, zsemsz és cukornád ültetvények is éppen úgy bújnak meg.
Igen.
És mindenfelől őserdő övezi az irtásokat. Nem kell támadástól tartani.
Azon kívül a telepet kerítés veszik körül, és azt őrséggel védik. A négy bejáratot különösen őrzik, és mindig van itt népes karaván is, amelyet a tavetaik temérdek fegyverrel rendelkeznek.
Úgy hallom, elég oktalanul pazarolják a lőpor.
Nézzék csak! A főnök siet felénk három fehér kíséretében.
Nézd, kit látnak szemeim, Harvey és barátai, vadász cimboráim, Harvey! Mennyire örülök, hogy három év múltán végre itt ismét találkozunk.
Üdvözlöm Tavetában, gróf úr! Már egy hete tudunk a jövetelükről, így táborhelyüket már előre kijelölték egy gyönyörű tisztáson.
Köszönöm.
A Lumi partján, a szállásunk közelében. Mennyi időt töltenek itt?
Hosszú heteket, barátom. Átrendezzük a podgyászunkat, előkészítjük az ajándékokat, a cseretárgyakat. Az embereink megpihennek, mi pedig végig cserkészjük a környéket. Fölmászunk a Meru-hegyre, aztán megostromoljuk ezt a hegyet is itt az orrunk előtt.
Hurrá! Mi vagyok, orszarvúak, elefántok! Reszkessetek!
Néhány óra múlva már állt is a tábor, melyet nyomban előzönlöttek a tavetaiak, öregek, ifjak, asszonyok és gyerekek egyaránt. Súlyos, aranysárga banánkötegeket teregettek szét, majd nagy agyagedényekben főzték a felszeretelt banánt, a kukoricát, és kínálgatták a manioklisztből sütött pogácsát. Teleki Sámuel most is, mint minden héten, 2 méter szövetet és 10 nyakláncot osztatott ki embereinek, hogy élelemre cseréljék. Folyt hát a vásár naphosszat.
Lassan alábukik már a nap, de még mindig tart a nyüzsgés. A munkámmal lassan haladok, pedig te mérdek a teendőm. De hiába meg kell hallgatnom bajaikat, ahány betegük csak van, mind ide hozzák.
Hát igen, mert önt a nagy varázsló hírneve előzte meg. Talán ennek a fekete körszakállának köszönheti. Látja, mi angolok a vadonban is ráérünk borotválkozni.
Tudja, ezek a vameruk mindenféle hókusz-pókuszt vártak tőlem, de aztán csodálkoztak is, amikor a pajzsukon gyufát lángra lobbantottam.
Ó, igen, hallottam róla, meg arról is, hogy papírszeleteket szórt szép, hogy megnövessze a füvet.
Néhány nap múlva Teleki nekivágott a hegyeknek, és 70 tagú csoportjával sok viszontagság után eljutott végre a Kilimandzsárótól nyugatra 4560 méter magasan emelkedő Meru nevű kialudt vulkánhoz. A lejtőn élő Vameru néppel sok vitájuk támadta Hongó, vagyis az ajándékozás kérdésében, és olyan veszélyes helyzet is adódott, amelyben csaknem összecsapásra került sor. Végül is cseretárgyakért sikerült teherhordó szamarakat szerezniük, és így a két vulkán közti síkságon, bár megáradt patakokon át és sűrű esőzésben vergődve, de visszajutottak tavetai táborhelyükre. Kipihenve a fáradalmakat, 1887. június derekán Teleki néhány hegyi vezetővel és expedíciójának 15 főnyi csapatával megindult most már a Kilimandzsáró ostromára. Az első éjszakát 1670 méter magasban töltötték. 1980 méternél bejutottak az őserdő sűrűjébe, amelyben csak elefántcsapáson haladhattak felfelé. Második táborukat az őserdő felső szegélyén 2670 méter magasságban ütötték fel. Innen már nyílt térszínre jutottak.
Duella, add ki az utasítást az embereknek, hogy jól fedett kunyhókat építsenek. A reggeli fölmelegedés ne tévessze meg őket, és a kunyhó tágas legyen, hogy tüzet rakhassanak benne.
Mi a véleménye, uram? Ne kerítsük körül a tábort?
Ne, minek? Ilyen magasan már nincsenek ránk leselkedő ellenségek, sem veszedelmes állatok.
Csupán kísérteties kötfantómok emelkednek fel és buknak alá néha, ezek rémítik az embereket. A madárvilágból is csupán 2 hollót és 1 énekes madarat láttam itt.
Hát akkor munkára föl, barátom. Mi hárman, ön Richard és Magtubu, fölkapaszkodunk arra a tisztásra. Vagy 200 méterrel lehet fölöttünk. Mielőtt leszállna a köt, kitapogatjuk a továbbvezető utat. Úgy látom, a lejtőt jó darabon éles lávarögök borítják. Több szakadék is égtelenkedik rajta.
A 2 csúcsot, a Kibót és a Kimanvézit összekötő nyerget, azt hiszem minden nagyobb nehézség nélkül elérhetjük.
Véleményem szerint a nyereg jó 4000 méter magas lehet. Igen. Így 1000 méternél is többet kell fölfelé kapaszkodnunk. Holnap nekivágunk, ha csak a köd meg nem gátol bennünket. Az embereink eddig elég jól bírták.
Úgy látom, ereszkedik a köd lefelé. Jó lesz visszatérnünk.
Mi ez? Valaki kiállt.
Nem hallok semmit.
Tehogy nem.
Aha, igen. Igen, most már én is hallom. Segítségért kiállt valaki.
Talán német hegymászó.
Richard.
Igen?
Siessen azonnal vissza a táborba, hozza magával Duellát meg 2 társát, de nagyon siessen.
Megyek.
Mi pedig menjünk, Magtubu.
De gróf úr, a köd egyre sűrűbb, és így biztosító kötél nélkül...
Nem késlekedhetünk, végső veszélyben segítségre szorul egy ember. Maktub utánam! Ahó! Ahó! Gyorsan nyelje le ezt a forró teát, hiszen szinte megdermett.
Köszönöm. Már sokkal jobban vagyok. És most már biztonságban. Hans Mayer a nevem.
Ó, a híres alpi hegymászó.
Mit érek vele, ha a Kilimandzsáró kifog rajtam? Mert 2 évvel ezelőtt is hiába kísérleteztem.
Ne búsuljon, hiszen Dickensnek és Johnstonnak sem sikerült.
Mesélj el, hogyan került ilyen veszélybe?
3000 méter magasságban járhattunk vezetőimmel, amikor hirtelen ködereszkedett le, és 2 vezetőm váratlanul szakadékba zuhant. Segíteni akartam rajtuk, de már oly sűrű volt a köd, hogy az orromig sem láttam. Én egy parányi párkányon vetettem meg a lábam, onnan emeltek le önök.
Szerencsére meghallottuk segélykiáltásait.
És életük kockáztatásával megmentettek. De most nem tudom még, kinek köszönhetem megmentésemet.
Teleki Sámuel vagyok. Ezek itt a társaim. Hőnál sorhajó hadnagy.
Örvendek.
Duella Idris. És Maktubunyassa néger.
Ön a magyar Afrika utazó. Hát ön is alpinista?
Megjártam már Erdély valamennyi havasát.
De a Kilimandzsáró az egészen más. Éles lávarögök, melyek felsebzik az ember tenyerét, és méternyi vulkáni homu, melyen könnyen legurulhatunk, s a szakadék mélyen köthetünk ki, hópajzsok, gleccserek közt. Amikor Riemann 1848-ban meglátta, hogy ő mondta, a fehér gyapjúval borított Kilimandzsárót, és rá egy évre misszionárius társa Kropf felfedezte a Kenya vulkánt, a tudósok közül sokan csupán agyrémnek tartották, hogy az egyenlítő alatt hóval, jéggel borított hegyek létezhetnek. Két német hittérítő fedezte fel a titokzatos holdhegységet is, amelynek hómezői a Nilus táplálják.
Azt hiszem, ön téved, uram. A holdhegységet Stanley úr fedezte fel az Albertótól nyugatra Kongó és Uganda határán.
Ez így van. Duella Idris ugyanis Stanley kísérője volt annak idején. A holdhegység tulajdonképpen a Rovenzori és a folyói valóban a Nílus forrás tavait táplálják. Mi is körbejártuk a Kilimandzsárót, de annak valamennyi folyója a déli lejtőn tart lefelé a Pangániba. Északnak egyvizesen folyik, hogy a Nílus táplálhatná.
Mindegy. De német hegymászóra vár a feladat, hogy meghódítsa a németek által felfedezett csúcsot. A német birodalom legmagasabb hegyét.
A német birodalom mit? Hát hogy gondolja ezt? Tanganyika a zanzibári szultán fönhatósága alá tartozik, és angol érdekterület.
Mire ön visszatér ide, a szultán vörös lobogója helyén már a német sas találja. No de, ne politizáljunk. Illő, hogy sikert kívánjak önnek. Mert szívem mélyén magamnak szeretném megszerezni ezt a dicsőséget.
Sejtettem, hogy a dermesztően hideg éjszaka után derült reggelünk lesz. Milyen tisztán fehérlik a Kilimandzsáró hava.
Ilyen csodálatosan ragyog az égbolt. A kívormán szinte szikrázik a napfény.
Úgy látom, költői hangulatban ébred vihár.
Igaza van. Éppen B.R. Taylor szép sorai járnak a fejemben. Hófötte csúcsod a trópusi lázban, hol örök titok és néma magány van, tör fel az egekbe enyhet adón.
S mi most igyekszünk végére járni ennek az örök titoknak. Na de térjünk prózai dolgokra. Föl kell ráznunk az embereket, igen, hogy mielőbb elindulhassunk.
Rendben van, de előbb bejegyzem a naplóba, hogy 1887. június 19-én 6 óra 20 perckor kezdődik az ostrom.
Nézze csak, Richard!
Igen?
Az a taré, amelyen táborunk áll, egyenesen a két csúcs közötti nyeregre vezet.
Azt hiszem, minden nehézség nélkül elérhetjük a nyerget, és az utat akkor sem téveszthetjük el, ha néha-néha gyérköd ereszkedik rá.
De az nem is tarthat soká, mert a nap nyomban szétveri.
Úgy van.
Az embereket viszont csak 20 kilóval terhelhetjük meg. Két hegyi sátor, takarók, néhány napra való élelem,
igen,
műszerek, ennyi az egész.
Uram, az embereket felkészítettük, mindenki egészséges.
A szükséges tudnivalókra kioktattad őket?
Mindent tudnak, uram.
Jó van, pontosan 7 óra, indulni kell.
Indulás! Indulás! Indulás!
Uram, az emberek fáradtságról panaszkodnak. A legtöbben már nehezen mozognak. Csak Maktubu ugrál még most is szikláról sziklára, mint a gazella.
Hiszen csak 9 óra, mindössze 2 órája, hogy elindultunk. Az emelkedés sem volt megerőltető. Hát jó, azért pihenhetünk egy fél órányit.
3328 méter magasan vagyunk, 460 méterrel a táborunk fölött.
Délre talán fölérhetünk. Nézze csak, Richard, ezeket a lábnyomokat.
Aha.
Májerék járhattak itt.
Valóban.
Igen, ezen a helyen szállhatott le rájuk a köd, mert balra térnek el a nyomok, arra a szakadék felé.
Igen.
De nézze csak, ott a homok van.
Állatnyomok. Igaz lenne ez?
Igen. Nagyobb antilopé vagy zebráé lehet. De elefántnyomokat, amelyekről Johnston ír, még nem láttam az őserdő fölött.
Mit is keresnének itt? Olyan szegényes a növényzet, és a rögök között néhány szalmavirág, gömbé zsugorodott bogáncsok. Az Erika félék már elmaradoztak.
Ho-ho! 11 óra 45 perc, a gyerekre értünk!
Szinte tökéletes síkság! Csak a két csúcs felé emelkedik meredeken.
Jó lenne a kibó tövében sátrat verni.
Rövid pihenő után mindjárt indulhatunk is.
Nem, Richard. Még pihennünk kell, az embereink fáradtak. Holnap újra föl kell kerekednünk. Itt verjük fel a két sátrat. Duella.
Szolgálatára, uram.
Pihenő és étkezés. Utána fölvernek két sátrat, majd rőzsét gyűjtenek, amennyit csak össze tudnak szedni, aztán indulhatnak visszafelé. De holnap délre pontosan itt legyenek.
Megértettem, uram.
Forra a vízünk a papírfazékba, Richard?
Igen, már 86,71 század Celsiuson. A levegő hőmérséklete plusz 3,6 fok. Eszerint 4220 méter magasságban vagyunk.
A kibó csúcsa tehát 1800 méterrel van fölöttünk.
Szerencsére!
Hát akkor indulhatunk, uram?
Igen, de óvatosan.
Jó ott lehet! Sok szerencsét, uram!
Sok szerencsét!
Köszönjük! Micsoda éjszaka volt, csak hogy kibújhatunk végre a napsütésre. Minden a felszerelésünk csupa merő ég.
A hőmérőnk 11 fokig süllyedt az éjszaka.
Szinte egy szemhunyásnyit sem aludtam. Folyton csak fáztam, a vastag pokrócok sem segítettek.
Az én tagjaim is megdermedtek. Átdiderögtem az éjszakát.
Élesszük föl ezt a tüzet a maradék rőzsével, talán ad még egy kis meleget.
A vékony hamurétekben még 9 óra múltán is parázslik. Hmm? Az ilyen ritka levegőn lassú az égés.
Na, már kezd is lobogni végre. Olvasszuk meg a kakaóhoz kővé fagyott vízünket. Soha jobban nem ízlett ez a meleg lé.
Valóban.
Richard, maga milyen szaporán lélegzik? Mennünk kell, csomagoljunk. Nézzük csak, konzervek.
Igen. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Hát ennyi elég.
Igen, azt hiszem én
a konyak,
is.
Két aneroid.
Igen.
Hipszométer, hószemüvegek.
Úgy van.
Még egy pár apróság és kész. A többi itt marad a sátorban. Most tehát 6 óra. Kézbe a mászóvasat, a jégcsákányt, a szegesbotot is indulunk. Még a távcsövet kérem.
Tessék.
Nézze csak, Richard.
Igen?
Keleten vékony jégsáv keretezi a kráter peremét, és középen az is megszakad.
Azt hiszem, a kráterhez eljuthatunk anélkül is, hogy nagyobb hó vagy jégmezőn kellene áthaladnunk. Még el sem értük a csúcsot, és már is milyen fárasztó ez a lávamező.
Nézze, Richard, a lávafoszlányok, mint óriási teknős pajzsok hevernek itt szanaszét. Hopp! Ugorjunk egyikről a másikra.
Hát, önnek könnyű, ön jól bírja, de én a tengerész. Én kifulladok, és szörnyű melegem is van. Pedig 11 fokot mértem, és szomjazom is. Bár elérnénk már azt a távoli hófoltocskát.
Végre ideértünk a hófoltra.
Végre.
10:35. Itt megpihenhetünk egy kicsit. De aztán bírja még tovább, barátom?
Hát, be kell vallanom, hogy fulladozom ebben a ritka levegőben. Én azt hiszem, most már csak gátolnám önt az előrehaladásban.
Én is azt hiszem, hogy nem szabad erőltetni a szervezetét. Magam megyek tovább.
És?
Hát akkor várjon meg itt és pihenjen, Richard.
Igen.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ugyancsak elnyomta az álom. Richard!
Bocsássam meg. Már vissza is jött, kedves barátom. Mennyi idő lehet most? 12:50.
Igen, 12:50.
Ezek szerint jó 2 órát alhattam, de mielőtt elszunnyadtam, meghatároztam pihenőhelyünk magasságát.
Igen?
Itt már 4960 méteren vagyunk. Magasabban a Mont Blanc-nál. De a csúcsot nem érhette el ilyen rövid idő alatt?
1 órát egész könnyedén haladtam fölfelé, de azután feszülni kezdett a dobhártyám, és zúgott a fülem. Ekkor egy kis hófoltra értem. Ott vettem észre, hogy a vérem hulla a vakító fehér hóra. Néhány csepp csupán, de az ajkam is fölfakadt. Erre leültem, hogy elállítsam a vérzést, és kissé meg is pihenjek.
Értem.
Azonban az álmosság annyira erőt vett rajtam, éreztem, hogy ha lehunyom a szemem, ott maradok a havons reggelre, csak csonttá fagyott holttestemet találják meg.
És végül is milyen magasra jutott fel?
Az aneroid 411,3 mm mutatott. Számíts csak, Richard, mennyi lehet ez.
Igen. 411,3 mm. Az 3x6, az 18. 4x4, az... Hát, ez nagyszerű.
Nos?
Én gratulálok, barátom. Ön 5310 méter magasan járt.
5310.
Afrikában ön jutott fel elsőnek a legmagasabbra.
Így is kerek 700 méter választott el a csúcstól.
De tudja-e, hogy mégis ön került a legközelebb a csillagos éghez?
Hogyan tréfál hőnél?
Nem.
A 3 Schlagintvej testvér 6000 méternél is magasabban járt a Himalájában. A Mount Everest 2400 méterrel magasabb a Kibónál.
Jó, de a Kilimandzsáró az egyenlítői kidudorodáson fekszik, és így a Kibó 2000 méterrel távolabb esik a föld központjától, mint a Mount Everest. Tehát mégiscsak ön járt a legközelebb a csillagokhoz. Gratulálok!
Köszönöm.
El
Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Rendezte Cserés Miklós doktor.
A hangfelvétel 1965-ben készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Perc múlva a hírek után